1861. Magyarország az osztrák elnyomástól szenved, az ország legnépszerűbb politikusát a régóta várt országgyűlési vita reggelén vérbefagyva találják a rokonai, akik egyben pártjának vezetői. A rendőrfőnök egy nap alatt lezárja a nyomozást, de vajon miért? Összeesküvés, külföldi ügynökök, császári önkény, titokban működő testvériség, embert próbáló szertartások, fegyvercsempészés, szexuális visszaélés, emberölés, csalás és megvesztegetés, harc a szabadságért, küzdelem az igaz szerelemért, olvassuk a fűszövegben, és szerintem a felsoroltak közül már kettő is felkelti az ember figyelmét annyira, hogy olvasni kezdje Bartal Tamás Lámpavas és a Mindent Látó Szem című könyvét. A szerzőt arról kérdezem, miért foglalkoztatta őt ez a kor, és ennek a politikusnak a története.
A 19. századnak a második fele azokból, és a pártharcok azok már gyerekkoromban, mint történelem iránt érdeklődő embert nagyon érdekeltek és megfogtak. És 1861-ben vagyunk, amikor hosszú évek után újra összehív a Habsburg ház egy országgyűlést, és azon teljesen egyértelmű, hogy a Teleki Lászlónak, akit egyébként úgy raboltak el haza, lényegében a Habsburgok is megígértették vele, hogy nem fog politizálni, persze ezt nem tartotta be, pártot alapított, és úgy néz ki, hogy ő a győztes, és a kritikus országgyűlési szavazásnak a reggelén őt holtan találják. Ez önmagában már a magyar történelmnek egy óriási rejtélye, azóta is megoldatlan. Ez körülbelül olyan, mint amikor a Szent Imre herceget, vagy a Zrínyi Miklóst, ugye a Vatkan valahogy meggyilkolta, azóta se tudjuk, hogy ki volt az, aki ténylegesen meggyilkolta őket. Ez is egy óriási rejtély, és ez engem mindig is izgatott, és én a hivatalos álláspontot, ami ezt öngyilkosságnak állítja be, én abban nem nagyon hiszek. Néhány évvel ezelőtt értesültem egy olyan kísérletről, hogy a Teleki Lászlónak a halálát kriminológusok, tehát mai rendőrségi szakértők rekonstruálták, történészekkel együtt, és ez egy nagyon érdekes kísérlet volt, és szerintem teljesen egyértelmű volt ennek a kísérletnek a végkövetkeztetése. Magyarán ez nem lehetett öngyilkosság, vagy másképpen fogalmazva ez az eset, ez a haláleset bizonyosan nem úgy következett be, ahogy azt a történészek és az akkori rendőrségi szakértők beállították. Adja magát, hogy akkor nyomozzuk ki, hogy mi történt pontosan.
Iszonyú nagy kaland, hogy elolvas az ember egy krimit, amiben nyilván sok a fiktív elem, és a könyved végén kiderül egy újabb fejezetből, hogy mennyi a valós szereplő, vagy a valósról mintázott szereplő. Amikor gyűjtötted az anyagot, akkor megkerested ezeket a figurákat, hogy kik azok, akik belepasszolnak, azon túl, hogy a kor vagy a Teleki környezete vonzotta őket, mert hát több szálon fut a történet.
Valahogy úgy szembe jöttek velem ezek a dolgok. Voltak olyan szereplők, akikre véletlenül találtam rá, és nagyon megörültem, hogy beilleszthető a történetbe. Ilyen mondjuk ez a Mária Luisa és az Apáca Zárdának, a kolostornak a speciális története, ami egyébként szervesen annyira nem illeszkedik. Első látása aztán, ha valaki végigolvassa, akkor megvannak azok a kapcsok, amelyek összekapcsolják végül is ezt az egész történetet, de ezt ugye most nem szeretném elmondani, mert azzal pont a point lőném le az egészben. És voltak olyan szereplők, akiknek pedig kifejezetten kerestem azt, hogy tudnék-e találni valami olyan valós szereplőt, aki beilleszthető. Ott van például az Arányi professzor, aki ő volt az első korbonsznok, akit alkalmaztak rendőrségi ügyeknél. Ugye ez a magyar kriminológiának egy fejlődés történetéhez tartozik, és pont beleillik ebbe a korba. És ő egy iszonyat izgalmas személyiség volt, ő egy halott balzsamozó volt, a saját gyerekét is bebalzsamozta, de a Habsburg család néhány tagját is ő mumifikálta lényegében a haláluk után, és egyébként a technikáját azt máig nem tudják, hogy hogy csinálta, mert magával vitte a sírba a titkot.
Egyébként erről fontos beszélnünk, hogy a nyomozói munka, vagy a rendőrségi technika hol tartott. Nagyon sok részletet leírsz erről, mint hogyha szeretted volna ezt valahogyan dokumentálni.
Manapság nagyon népszerűek azok az ilyen kis, rövid cikkecskék, amelyek bemutatják egy adott kis témára ráfókuszálva, hogy hogy is volt az, vagy mi annak az eredet története, és szerintem önmagában az, hogy a Teleki halálánál először alkalmaztak rendőrségi fotóst, ráadásul első alkalommal készítettek az egész világon 3D-s képet egy bűnesetről. Ezt nagyon kevesen tudják, de ez egy óriási dolog, és ezt mindenképpen szerettem volna bemutatni, és ugye ehhez természetesen akkor némi kutatás szükségeltetik, hogy akkor pontosan milyen sztereoszkópot használtak akkor, hol gyártották ezeket. Tehát ezeknek az ember utána megy, és hál' Istennek azt kell mondjam, hogy ma már az interneten rengeteg minden megtalálható, tehát akár az 500 oldalas Magyar Rendőrség története című opusztól kezdve mindenféle adatot meg lehet találni, akár magyarul, akár főleg angolul. Én ezen a nyelven tudok keresni és kutatni, hiszen ma már egész könyvtárak be vannak digitalizálva.
Mi az, ami helyettesíti a regényedben ezt a kezdetlegességet? Nem tudnak új lenyomatot venni, vagy legalábbis nincs szó róla. De mi van helyette?
Hát terepmunka, tehát tanúvallomások felvétele, alapvetően arra alapult minden. Ugye abban az időszakban még a vallomásnak, a beismerő vallomásnak óriási szerepe volt, ugye ebben az esetben azért nagy titkot nem árulunk el, hogy hiányzott. Ennél a bűnesetnél, és ilyenek, hogy tárgyi bizonyítékok, ezek nem nagyon voltak. Ezeket legfeljebb rögzítették, hogy hogy nézett ki a szoba, de ezzel aztán utána nem nagyon csináltak semmit. Tanúvallomások, és körülbelül itt be is fejeződik a történet.
Volt, akinek érdekében állt, hogy ne derüljön ki, hogy mi történt valójában. Ezért nehéz még a tanúvallomásokat is begyűjteni.
Így van, szerintem nagy titkot nem árulunk el, hiszen rögtön az első fejezetben megjelenik Tajszelek, vagyis Lexi bácsi, ahogy őt csúfolták annak idején. Ő a pesti rendőrkapitány volt, a Habsburgoknak az embere, és évtizedekig ő meghatározta a magyar rendőrséget. Nagyon sokan korrupcióval vádolták, örömlányok futtatásával, tehát ő mindent megtett annak érdekében, hogy rossz híre legyen, és megpróbálták ott többször is leváltani, de amíg a Tisza Kálmán volt egy 15 évig regnáló miniszterelnök, addig valahogy nem lehetett őt leválasztani erről a rendőrségi szervezetről. Később ez azért sikerült. Majd lehet, hogy azt is megírom egyszer.
Mennyire volt ez tudatos, hogy a kort bemutasd? Úgy értem a hétköznapokat.
Én a hitelességet több szinten is próbáltam értelmezni. Egyrésztről, hogy hű maradjak a történelmi eseményekhez, tehát én nem akartam megváltoztatni a tényeket. Másrésztről pedig én azt gondolom, hogy azért szeretik ezeket a dokukriminek nevezett műfajba tartozó könyveket, mert már aki szereti, én legalábbis nagyon szeretem, hogy megpróbálom a legaplóbb részletekig lemenve tényleg hitelesen ábrázolni azt a kort, amiben az egész játszódik. Tehát például úgy, hogy egy rendőrségi, vagy akkor csendőrségnek hívták éppenséggel, hogyan nézett ki a fogdája, hogyan nézett ki a szoba, ahol kihallgatták a delikvenseket, milyen tollat használtak, milyen tintát használtak, mert ezek olyan szintű kutatást igényelnek, hogy több óráig az ember egyébként ebbe el tud veszni, és az nagyon fontos például, amit megtanultam az első könyvem után, hogy az embernek nem kell mindent megmutatnia, mert az emberben ott van a vágy, amikor kikutatta a sok kis részletet, hogy abból nem kell mindent megmutatni, mert akkor egy idő után elviszi a fókuszt magáról a történetről, meg a karakterekről, magának a környezetnek a leírása.
Nagyon érződik a könyveden a kíváncsiság. Például a szabad kőművesek szertartásának a megmutatása, vagy egy párbaj.
Van egy nagyon jó könyvem a magyar párbajvívásnak a történetéről, és ugye a középkor után, ez a 19. század, ez a reneszánszát élte akkoriban a párbaj. Lényegében szinte minden egyes becsületbeli ügyet így intéztek el, nem nyilvános tévévitákon, hanem egy párbajjal. Egyébként nyilvánvalóan ezek nem is voltak legálisak, tehát elvileg nem lehetett volna párbajokat tartani ebben az időszakban. Igen, van bennem, én azt gondolom, hogy egy kíváncsiság, amit már gyerekkorom óta hozok magammal, tehát a körülöttem lévő félmondatokat is feldolgozom, ki mit mondott, miért mondta, mi lehet ennek a háttere. Ha nem tudom pontosan felderíteni, akkor egy mesét, egy regényt kerekít magában az ember, ezt már gyerekkorom óta ezt alkalmazom, ezt a technikát. Tehát engem úgymond minden érdekel, ami körülöttem zajlik, és körülbelül ilyen 40 éves koromban szerezte meg azt az élettapasztalatot ahhoz, hogy hitelesen tudjak regényeket írni, mert korábban is voltak rá kísérleteim, csak nem volt bennem meg sem a kitartásom, pedig úgy éreztem, hogy nincs meg az élettapasztalat és az a rálátás az életre, meg az élet apró dolgaira, ami feljogosít arra, hogy egy könyvet odaadjak az olvasók kezébe.
Ez egy trilógia, ezt még nem mondtuk.
Igen, ez egy trilógia, de azt is érdemes elmondani, hogy minden egyes történet, minden egyes könyv különálló és önmagában is élvezhető, attól függetlenül, hogy a korábbiakat valaki olvasta vagy sem.
Az előző kötetedből, ugye a Lámpavas és Pillangóból áthozol négy férfit és egy nőt biztosan, ugye? A Herceni, a nyomozó és a Piti és a segédje, és a Steffi és a Lipi, ők két fiatalember, két barát. De nagyon sok minden változott körülöttük, vagy az ő életükben az előző regény óta, és mondtad, hogy nem kapcsolódik, vagy hát, hogy nem folytatólagos ez a két történet, de ez a négy figura, és hát Ilonka, ugye a szerelem, azért az fontos kapocs.
Én realista írónak tartom magam, tehát mindenképpen törekedtem a hitelességre ebben is, hogy ha eltelt 10x év két regény között, nyilvánvalóan ezek a figurák már nem úgy viselkednek, nem úgy gondolkodnak. Aki családot alapított, annak már ugye családja van, gyereke van, egy más élethelyzetben van, de én azt gondolom, hogy a Steffi és a Lipi is azok, akik ugyan idősebbek lettek, beléptek a 30-as éveik végefele, de még én azt gondolom, hogy mind a kettőben ugyanaz a lángék, tehát hogyha talán ezzel sem árulunk el nagy titkot, hogy ők egy nagy összeesküvésre készülnek, és nyilvánvalóan a nemzeti vágy az ott van bennük, és még mindig ott van bennük az a forradalmi lendület, amit nyilvánvalóan titkolniuk kell, hiszen akkor egy ilyen diktatúrában élt az ország. De én azt szoktam mondani, és én ebben hiszek, hogy az emberek alaptermészete nem változik meg, de nyilvánvalóan a körülmények azért az ő tevékenységüket, meg az élethez való hozzáállásukat azért természetesen alakítja.
De az, hogy a titkos szolgálattal vannak kapcsolatban, az mennyire meghatározza az ő történetüket, illetve ez a terület, ez mennyire volt fejlett az 1800-as évek közepén?
Na, ez nagyon fejlett volt. Tehát a titkos szolgálat, a kémkedés, az lényegében az egész történelmet végigkíséri. Az mindig is ott volt, ez a mások életét ismerjük meg. Miért ismerjük meg? Azért, mert ugye az államnak fontos, hogy esetleg a hatalmára veszélyes személyeket megfigyelje, tudja róla, hogy mire készülnek. Ugye már a 18. század végén ugye a Martinovics féle összeesküvés is ebbe bukott bele, hogy ott beépült lényegében az osztrák titkosszolgálat. A Steffi életében az a fontos, hogy 1848-ban Kossuthék elhatározták, hogy egy magyar nemzeti titkosszolgálat végre most már jöjjön létre, és ennek az intézményesülésében ő fontos szerepet játszott. És most jutott eszembe, hogy elsiklottunk egy téma felett, amit említettél, a szabadkőművesség is.
Arra akartam hozni, mert erről borzasztóan keveset tud egy átlagember, hogy szabadkőművességhez csatlakoztak magyar politikusok akár, vagy hogy ennek milyen szerepe volt a magyar történelmben. Egyrészt, másrészt pedig ez a zártság, tehát mint egy sziget a társadalomban, ugyanúgy, ahogyan a zárda világa is egy teljesen elzárt, hermetikusan elzárt, a külvilág számára láthatatlan, erről is beszélünk majd egy picit, hogy ez milyen írói lehetőségek ad, hogy egy ilyen zárt közeget mutatsz meg, de akkor nézzük azt, hogy ez hogy került fókuszban nálad, ez a szabadkőművesség.
Egy fantasztikus lehetőségnek tekintem egyébként, hogy sikerült megismernem azokat, és tényleg hitelesen ábrázoltam azokat a szabadkőműves szertartásokat, amelyeket eddig én még sehol nem olvastam, és sehol nem láttam, hogy ezt valaki leírta volna. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki az okkultizmus és a nagyon titkos dolgok iránt érdeklődik, az biztos érdemes elolvasni ezt a könyvet, mert én még sehol nem láttam, és nem olvastam, hogy valaki ilyen hitelesen ábrázolta volna a szabadkőműves szertartásokat, és ezt anélkül, hogy a forrást elárulnám, mert azt nem szeretném és nem tudom, anélkül elmondhatom, hogy ezek messze menőkig hitelesek ezek a szertartások. Ráadásul ugye, ami szóba is került, hogy igen, ez egy az általam bemutatott szabadkőműves páholy, az egy ténylegesen létező szabadkőműves páholy volt. Ennek az alapító levelét a függelékbe be is mutatom, meg is jelenítem. Kossuth Lajos is tagja volt ennek a páholynak, addig, ameddig ő tudott, mert ugye aztán ő emigrált Magyarországról, és nyilvánvalóan akkor már nem nagyon követte ennek a páholynak a működését. Ez volt egyébként az első magyar szabadkőműves páholy, amit végül majd az 1860-as években hivatalosan is engedélyeztek, hogy működhessem.
Innen van a cím.
Igen, a mindent látó szem. Ugye az egy nagyon fontos szabadkőműves, talán a legfontosabb szabadkőműves szimbólum. Aki a borítót megnézi, azt ott, bár elrejtve, ezt direkt elrejtettük, hogy ne legyen olyan könnyű megtalálni, de előbb-utóbb meg lehet találni azt a szimbólumot rajta.
Volt egy mondat, ami nagyon megragad bennem, az, hogy a testvériség tagjai mivel tartoztak egymásnak? Hogy azt írod a regényben, hogy például nem tanúskodhattak egymás ellen.
Igen, nekik voltak jelszavaik, az egyik fontos szabadkőműves jelszó egyébként előbb-utóbb kiderül magából a könyvből is. Speciális kézfogás, speciális jelek, amiből fölismerik egymást. És igen, ők egy olyan testvériséget vállaltak, hogy nem tanúskodnak egymás ellen, tehát sokan ezért tartják őket egy kártékony szervezetnek, mert hogyha sok ilyen ember összefog, és mondjuk ők akár a hatalomba is befészkelik magukat, akkor ugye ez, hogy mondjam, tehát ez akár meg a jogszerűsége is megkérdőjelezhet, mert elvileg ugye a tanúskodás kötelező, azt bármelyen jogrendben csak a házastárs vagy szülő-gyerek kapcsolatban lehet értelmezni a tanulmányos megtagadását. Tehát magyar elnök azt vállalják, hogy hazudni fognak arról, hogy a másik esetleg, hogyha a bűncselekménybe keveredett, és az független attól, hogy most a szabadkőművesség kapcsán keveredett bármilyen bűncselekménybe. Tehát azt hiszem ez itt a könyvben is talán megjelenik, hogy akár valaki függetlenül a szabadkőműves lététől mondjuk gyilkosságot követel, őt se fogják feladni, ami azért elég sok kérdést fölvet.
Nézzük akkor az Árdát, mint szintén egy ilyen elzárt közösséget, hogy az Árda falain belül mi minden megtörténhet, ami soha nem derül ki.
Igen, amikor itt találkoztam ezzel a történettel, ami hangsúlyoznom kell, az elejétől kezdve valós történet, legfeljebb időben és helyben egy kicsit áthelyeztem, de ez egy olyan erős történet volt, hogy napokig a hatása alatt voltam, tehát egy visszaélések és a hatalmi viszonyoknak egy olyan félreértelmezése és az emberi méltóságnak gyakran a megcsúfolása és másoknak a becsapása. Ugye azért annak is utána olvastam, hogy egy ilyen kolostorba, zárdába tényleg a társadalom minden szeletéből érkeztek emberek, és hát a legtöbben szegények voltak, szegények, tudatlanok, és a szomorú az, hogy egy ilyen női közösségben, ahova a férfi még a főapát sem tehette be a lábát, tehát a főapát is csak egy rácson keresztül értekezhetett az apátnővel, tehát a kolostornak a női vezetőjével. Tehát, hogy ebben a női közösségben milyen fura dolgok, egészen modern dolgok, amiket ma nagyon modernnek gondolunk, és itt ezt a Me Too mozgalom keretében azért érdekes arra gondolni, hogy nem feltétlenül csak férfiak követnek el nőkkel szemben visszaéléseket.
Igen, itt van egy nagyon erős személyiségű zárdafőnök.
Ő is egy húsvér figura, pontosan azért, mert ő a valóságban is létezett, és rendkívül sok anyagot lehet róla találni. Nagyon érdekes figura, egy manipulatív, nagyon szép nő, és a szépségét és az eszét, az okosságát, azt, aki elolvassa a könyvet, az látni fogja, hogy nagyon szélsőséges dolgokra használja fel.
Azt gondolja az ember, ha elkezdi olvasni ezt a könyvet, hogy ez egy ilyen férfias könyv, férfi témák, de hát van benne szerelem, és van benne könnyedség, meg bál, meg udvarlás.
Igen, az első könyvem után több visszajelzést kaptam női bloggerektől, hogy kevés benne az érzelem, úgyhogy én most mindenképpen a második regényben sokkal több érzelmet próbáltam, sokkal több női témát is próbáltam feldobni és belecsempészni. Én azt gondolom, hogy ez tőlem nem áll távol, mert ahogy említetted, hogy van itt minden, tehát a gyilkosságoktól és a vérbefagyva talált áldozattól kezdve azért ott van a humor is, tehát a könnyedség, én azt például ugye a Hercen és az ő nyomozó segédje a Pités kapcsolatában, ami szerintem egy nagyon dinamikusan alakuló kapcsolat, és ott mindig megvan a humornak a forrása, azt fontosnak tartottam, hogy az is benne legyen. Én olyat tudok írni, amilyen én vagyok, tehát mindenkiben bennem is több oldal fér meg, az érzelmes oldal, az objektív, hidegfejű oldal, mert ne felejtsük el, hogy ez egy detektív történet, aminek egy logikusan felépített történetnek kell lennie, különben az olvasó számára nem érthető és nem befogadható. Tehát több minden is van bennem, ez az oldal is, meg az is.
A Hercen figurája ennek az 50-es évei elején járó, jóképű nyomozónak a figurája kire hasonlít? Volt-e olyan szereplő korábban olvasott könyvekben, akire hasonlít?
Amikor megírtam, akkor talán még nem volt előttem egy ilyen figura. Az első könyvemnek a könyvben mutott olyan Szabó Sipos Barnabás olvasott fel a könyvből, és amikor ő felállt és elkezdte olvasni a Hercenféle jelenetet, akkor azt gondoltam, hogy na, ő egy kifejezetten Hercen figura, de egyébként előzetesen talán motoszkált a fejemben valami, mert vizuális típus vagyok. Mondjuk vele szemben a Pités, a segédrendőr figurája egy ilyen kicsit kotnyeles, és hát a helyzet magaslatán nem álló személynél nem akarom megbántani, de már nem is él Paudics Béla alakja lebeget a szemeim előtt.
Uh-huh. És karakterre, vagy tudásra, vagy életszemléletre, mert ugye Hercen esetében ezért nagyon érdekes, hogy ő szembe megy a hatalommal.
Igen, én azt gondolom, hogy a Hercenben azért karakterre van belőlem, tehát én egy olyan ember vagyok, aki megmondja a véleményét. Tehát én nagyon ritka, hogy valakinek nem szoktam megmondani a véleményemet, bármilyen viszonyban is vagyunk, bármilyen az aláfölé rendeltségi viszonyrendszerben hol helyezkedünk el, mert én akkor vagyok jó, amikor azt csinálom, amit helyesnek tartok és jónak látok, és én azt gondolom, hogy a Hercen is egy ilyen figura, hogy persze időnként névleg behódol és meghajtja a fejét, de valójában ő azt csinálja, amit szeretne.
Nemrég olvastam egy könyvet, ami arról szólt, hogy az 1800-es években, hogy mennyi szélhámos és mennyi házasságszédelgő és csalú volt Magyarországon is, és a környező országokban, és hogy ők sok-sok évig nem buktak le. Ugye van neked egy ilyen karaktered ebben a regényben, mit tud ő, ami miatt sokáig nem veszik észre, hogy ő mit művel?
Az emberi természet az a világtörténelemben nem változott már ez alatt. Azt értem, hogy az embernek van egyfajta viszonyulása az élet dolgaihoz, és sajnos az emberek többsége naív és könnyen megvezethető, és nagyon sokan a világtörténelemben mindig is arra bazíroztak, hogy ezt valahogy kihasználják. És szerintem ez most sem változott. Én nem érzem úgy, hogy most kevesebb csaló meg szélhámos lenne a világban. Szerintem ugyanannyi van, legfőjebb már kifinomultabbak a technikáik, tehát akár e-mailben, akár mindenféle applikációkon keresztül próbálják az embereket becsapni. Talán azt mondhatjuk, hogy a 19. században elegánsabban csinálták ezt a dolgot. Tehát volt egyfajta stíl mellette, amit én megmondom őszintén, hogy valahol csodálok, nem fogadok el, de szeretem azokat a nagyívű szélhámosokat megírni történetként, akik olyan könnyeden tudják az életet élni. Azt nem szeretem bennük, hogy becsapják az embereket, de azért mindig van abban valami egyben félelmetes, másrészt pedig csodálnivaló, hogy másokat tudnak manipulálni. És ezek a karakterek kívánkoznak a könyvlapjaira. Úgyhogy ilyen szempontból szeretem őket, mert a rossz karaktereket a színészek is szeretik játszani, és szerintem a szerzők is szeretik megírni, mert sokkal több mélység és játékra való lehetőség van ezekben a karakterekben, mint az egyszerűen szép vagy kedves figurákban.
Ebben a korban maradsz-e a trilógia befejező részében?
Végig gondolva a harmadik résznek a lehetőségeit, körülbelül megint egy ilyen 10 évet fogunk ugrani. Szinte azok, akik a másodikban összeverbuválódtak, ugye részben, akik jöttek az első részből, a nagy része meg fog maradni, nyilvánvalóan kiegészülve néhány új szereplővel, és egy jó ötletet kaptam valakitől, az én egyik távoli rokonom miniszter volt a 1870-es években, és azt gondolom, hogy az ő figuráját is bele fogom dolgozni a harmadik részben.
Bartal Tamással beszélgettünk Lámpavas és a Mindent Látó Szem című regényéről, amelyben a képregények világát idéző illusztrációkat láthatunk. Ez a kötet és a Lámpavas és Pillangó című előző az Égisz Kultúráért és Művészetért Alapítvány gondozásában jelent meg.